Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk erre a mai vasárnapra kijelölten. Pál apostol római leveléből a második rész 14. versétől a következőképpen. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Jézus Krisztus által. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, magad templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, ahogy ez megvan írva. Ámen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, majd kicsit ilyen eklektikus ige hirdetésre érkeztek a testvérek, már eleve ugye ez a bejátszás az elején, lesz még a végén is egy. Aztán akik bejöttek a templomba, láttak a bejáratnál vagy kijáratnál egy táblát, amit talán nem is vettek észre, kifele menet olvassuk el esetleg, majd még utalok rá. És hát most egy egész szokatlan példával fogom kezdeni az ige hirdetést, vagy hát már folytatni, hogy kijelentem, hogy nem vagyok foci rajongó, de azért figyelemmel kísérem a magyar bajnokságot, és meglepett, hogy azt hiszem a múlt héten hallottuk, hogy a Debrecen kiszorult az első osztályból. Ez egy élvonalbeli csapat, legalábbis az én ismereteim szerint. És azt is tudom többek között, bár nem vagyok foci rajongó, hogy a Fradi és az Újpest, a két nagy rivális, általában ők szokták elvinni a pálmát, általában egyikük vagy másikuk lesz a bajnok. Most kedves testvéreim, ez a mindennapi életből vett példa, amelyik sokakat izgat, szórakoztat, izgalomba hoz, ez évezredek óta folyik, sokszor nem ilyen sportszerűen, hanem nagyon is sportszerűtlenül a világban. Mondhatnám, hogy 2000 éve folyik a nagy küzdelem a pogányok és a keresztények között váltakozó sikerrel, hol az egyik fél, hol a másik fél kerekedett felül a történelemben. Hogyan alakult napjainkban ez a harc? Hol tartunk most, ha most a pogányság, kereszténység nagy bajnokságát idézőjelben kellene értékelnünk, most hol vagyunk azon a bizonyos tabellán? Hát én talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy jelenleg a pogányság kereszténységnek az állása 2-0, de lehet, hogy több. Vesztésre állunk, sőt, úgy tűnik, hogy a kiesés küszöbén vagyunk. Lehet, hogy túlságosan sötét képet festek? Tehát nézzük meg, mi történik napjainkban. Döbbenten kérdezzük, hogyan tudott teret nyerni néhány év, nem is évtized, néhány év leforgása alatt annyi mindenféle életellenes deviáns mozgalom. Hadd ne részletezzem, hiszen ez folyik a vízcsapból is. Most, kedves testvéreim, mennyiben terheli ezért a felelősség a kereszténységet, az egyházat, és ezen belül az evangélikusokat, és bennünket, lőrinci evangélikusokat. Mit rontottunk el? A 70-es években készült egy filmsorozat, amit hát aztán le is kellett venni a gyülekezeti vetítéseknek a listájáról, mert külső ilyen akkori korifeusok levetették, tudnék. Ez a film lerántotta a leplet a pogány invázióról. Ez volt a címe, hogy pogány invázió. És itt nem egyszerűen a vallásos értelembe vett pogányságról volt szó, hanem a pogányságnak mindenféle válfaja, ami azt tűzi ki célul, hogy az Isten ügyét, az evangélium ügyét tönkretegye, kiszorítsa. Ilyenek voltak ebben a sorozatban, ilyen címek voltak, mely bemutatta a pogányság lopakodó térnyerését, mert sokan erre nem is figyeltek akkor föl. Például, hogy a materialisták kisajátították a tudományt. Azt mondták, hogy a tudomány az csak materialista lehet, lásd, evolúció és a többi, ami Isten nélkül is jól megoldottnak látja a világ keletkezésének a történetét és mindent. Aztán a filozófusok az ateizmust emelték piedesztára, az Isten nélküli filozófia, bölcselkedés. Aztán a politikában az értékrend helyett a gazdasági és a hatalmi érdekek. Érték helyett érdek. Aztán a kultúra szabadsága helyett a kultúra szabadossága lépett életbe. Az, hogy már a 70-es években, hogy a színpadon már a trágárság az mindennapos volt, ma meg már nem csak a trágár szavak, hanem a trágár jelenetek is, de még annál is trágáró dolgok is előkerülhetnek, és ma már nem csak a színházban, aki ott akarja azt látni, hanem már az utcán is ezt kell látnia. Nos, kedves testvéreim, ez a kultúra szabadossága őrjöngése. Aztán a józan értelem helyett a babonák és mindenféle okkult, sötét jelenségek, és így tovább. Tehát ez a sorozat, ha jól emlékszem, 10-12 részből állt, sorra vette ezeket egészen eljutva a nyílt sátánizmusig, a sátánizmusnak a borzalmáig, amit hát ma már szintén tényleg az utcán látunk őrjöngeni. Kedves testvérek, a pogány inváziót megelőzte időben is talán a keresztény misszió, mely győzött a felbomló római birodalom felett, amelyben ugyanezek a penetráns, deviáns dolgok megjelentek. Berzsenyi versére gondoljunk csak, hogy ha megvész az erkölcs, Róma ledől, sabigába görbed. Ez történt meg valóban, az erkölcs, a morál, a tiszta hit veszett el. A kereszténység ezt tudta legyőzni akkor, abban a korban. És aztán így vált keresztjénné, ez a misszió tette keresztjénné Európát. Szépen fokról fokra jutott el egészen a mi magyarjainkig, ős magyarjainkig, és aztán tovább is. És nem csak Európát, hanem az egész világot, a többi földrészt is elérte a misszió. És amíg a misszió a Krisztushoz vitte, vagy Krisztust vitte a pogányokhoz, addig áldott gyümölcsöket termett. Az igazi keresztények nem legyőzni, hanem meggyőzni akarták a pogányokat. És amíg ezt tették, addig ezen áldás volt. És megszűntek sötét babonaságban élő, viruló vallások, nem kár értük. Azték és más vallásokért nem kár. Azért nem kár, mert milliószámra végezték ki a más törzsben levőket, mert az volt az áldozatuk célja, hogy a lényege, hogy az emberi vérrel próbálták az Isten, a zsarnok Istent kiengesztelni. És testvéreim, a kereszténység vitte helyette Krisztust. Nem kell megölni másokat. Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt az üdvösségünkért. Amíg ezt hirdették, addig áldás volt ezen. Aztán valahogy ugye a 16. századtól kezdődően egyre inkább a misszió is invázióvá vált, és már nem a keresztény hit és igazság átadása volt a cél, nem a szeretet kettős parancsa, az már egészen háttérbe szorult, hanem az anyagi és a politikai haszonszerzés. Kedves testvéreim, a bajok gyökere az apostoli korba vezet vissza. A probléma okát már a zsidó-keresztény közösségekben is megtaláljuk. Pál apostolnak a római levelét olvassuk most, ugye, az első fejezet az megelőzi a miénket, amit most felolvastunk. Ebben a fejezetben Pál keményen ostorozza a pogányvilág visszásságait. Leírja azt, amit ma látunk a mai világban. Az akkori római birodalomban is ez volt, a fajtalankodástól kezdve minden. És a második fejezetben viszont az apostol már a saját házunk tája, egyházunk tája előtt seper. Már a zsidó keresztény közösségeket bírálja, ostorozza. Nagyon súlyos ez a megállapítás, amikor ezt mondja mai igénkben. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent, bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Néhány évtized Krisztus után, húsvét után, pünkösd után, ezeket a súlyos mondatokat kellett leírni az apostolnak. Mi volt ott az akkori keresztény, zsidó keresztény gyülekezetekben? Itt egyértelműen ezt kell aláhúzni, hiszen itt azokról van szó, akik zsidókból lettek keresztény, akik felismerték Krisztusban a messiást, de az életük valahogy mást mutatott. Igen, kedves testvéreim, a hit és életvitel meghasonlása volt a probléma. Az, hogy a kettő szétvált egymástól, sőt, ellentétbe került egymással. Pál apostol némi iróniával fogalmaz, ugye ismeri, hogy fölfedeztük ezt, amikor ezt írja. Ha pedig te zsidónak nevezed magad, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járok világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója. Mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, érezzük benne azokat az ironikus hangsúlyokat. Hát te ennek vallod magad? Te vagy a nagy tanító? Te vagy a nagy felvilágosító? Akkor hogy lehet, hogy egész mást mutat az életed? Drága testvérek, ma sokan emlegetjük a keresztény Európa veszendő, veszőbe menő értékeit, és okkal. Sajnos valóban nagy értékek mennek most veszendőbe. Nem egyszerűen egy szobornak a pusztulása a probléma, hanem mindaz, ami mögötte van. Nem az a probléma, hogy egy történelmi alapról megfeledkeznek, vagy egész mást mondanak, mint amit eddig mondtak, hanem az, hogy ez mindent eláraszt. Hogy minden, ami érték, amit évszázadokon keresztül adott át egyik generáció a másiknak, azt most le kell dönteni, és hozni helyette azt, amiről nem is tudjuk, hogy micsoda. Kedves testvéreim, ma csak támogatni tudjuk a Citizen Go-nak a 10 pontos érték táblázatát, kint a kiáratnál mindenki elolvashatja, amely valódi értékeket idéz, és ezek van ennek veszőben. 10 pontból néhányat idézek. Első pont, hiszünk Istenben. Ez érték. Emögött nincs érdek, ez érték. Tiszteljük nemzeti és keresztény jelképeinket, csak is méltó módon használjuk őket, szivárvány és korona, ugye? Felismerjük, hogy a család a társadalom alapsejtje. Az erős nemzet erős családokra épül. Felismerjük férfi és nő házasságának szép egymást kiegészítő voltát, illetve azt a csodás ajándékot, hogy szerelmükből új élet fakad. Belátjuk, hogy az emberi nem férfiakból és nőkből áll. Teremtett nemünket nem lehet megváltoztatni. A saját nemükkel azonosulni nem képes embereknek abban kell segíteni, hogy el tudják fogadni biológiai nemüket. Tudjuk, hogy egy gyermeknek szüksége van szerető anyára és apára. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy lehetőség szerint ismerje a szüleit, valamint ahhoz, hogy ők neveljék. Erről szól az ENSZ egyezmény 7. cikke. Megvédjük gyermekeinket az őket befolyásoló és félrevezető LMBTQ ideológiáktól, amely az utóbbi időben már őket célozza. Nem félünk kiállni a számunkra a legfontosabb értékek mellett, még ha meg is bélyegeznek minket ezért. Elutasítjuk a Pride és az LMBTQ ideológia szellemiségét. Azon leszünk, hogy megakadályozzuk, hogy sokaknak szenvedést okozva lerombolják az alapvető értékeket. És testvéreim, mindenki gondolja ezeket végig, és gondoljuk végig, hogy éppen ezek mennek veszendőbe. Ezek vannak veszélyben. Ezeket hagyjuk mi keresztjének kimenni, és az előbb a szolnoki lelkész kollégánknak a bizonyságtételéből is halljuk, hogy Nem, egyszerűen a mai gyerek számára, mintha a szappan kiment volna a divatból, kimegy a divatból az Istennel való kapcsolat. És meg lesz ennek a következménye, látjuk, hogy egy koronavírus mire képes, akkor gondoljunk a mi Semmelweis Ignácunkra, akinek Isten csodálatos látást adott, és bár majdnem beleőrült abba, hogy kinevették őt, kigúnyolták őt, mégis tudatosan vállalta ezt, és adta át. És talán ezért is Magyarországon nagy az átoltottság, ahogy mondják, kialakult a védőnői szolgálat, és még sok minden más. Adjunk hálát az Istennek, hogy ezt nekünk megadta. De most itt áll a küszöbünk előtt ugyanaz a veszély, amely Európa és a világ sok országát tönkretette már. Ne tegyen tönkre bennünket is. Őrizze meg bennünket Istenettől. Kedves testvéreim, nem folytatom tovább, nem akarok belemenni a részletekbe. Pál apostol ugyan részletezi, hogy hogyan lesz hiteltelenné a kereszténység, amelyik mást mond és mást vall. Bizony egy hazugságon ért keresztjén hívő, egy szexuális vétségben érintett templomba járó, egy kétes anyagi ügybe keveredett presbiter, egy bibliaellenes filozófiát valló lelkész többet árt, mint a nyílt üldözés. Tudatlan tanítók lettünk, sokan a keresztények közül nem is ismerik a Bibliát. Felnőtt fiatalokkal találkozom, akik bejönnek, vagy esküvőt kérnek, vagy bármilyen más egyházi szolgálatot, és fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent a kereszténység. Hol kezdjük velük? Hol kezdjük a szappan megismertetését a mai világgal, az Isten megismertetését? Nehéz a helyzet, szinte reménytelen. És kedves testvéreim, nem a veszteség fáj, hogy az egyházat sokan elhagyják, hogy korábban rejtőzködő egyháztagok voltak, de legalább voltak. Ma viszont elveszett egyháztagok vannak. Az egyházi nyilvántartásunkban körülbelül a miénkben, körülbelül olyan 400-500 címünk van, és ennek körülbelül a kétszerese vagy több mint kétszerese, akiket talomba kellett tennünk. Megvannak még a papíron vagy a gépen, de a valóságban már sehol sincsenek. És nagy ritkán kerülnek elő valahonnan esetleg. És testvéreim, ezek drámai dolgok, tudom. Nem a veszteség fáj, nem az egyház presztízsét siratjuk, hanem az, hogy az Isten szeretete Krisztus áldozata kárba vész, hiába valóvá válik. Az, hogy drága ember életek hullanak a kárhozatba. Az, hogy kedves gyermekek válnak felnőve szörnyeteggé. Értékes fiatalok válnak drogfüggő párjákká. Gyönyörű leányok sohasem lesznek életadó édesanyák. Nagy tettekre hivatott fiúkból nem lesz küzdeni képes, értékes hazafi. Legfeljebb késelni és ütni képes, kigyúrt, izomagyú zombi. És amikor ezeket a szavakat használom, amik nem szószékre valók, akkor még finoman fogalmaztam. Hitehagyott nagymamák már nem tanítják imádkozni unokáikat. Istentől elszakadt nagyapák nem hagynak hátra követhető példát a családban. Tétlen és tehetetlen vallásos ember csak ítélkezni képes, ahogyan az oltár előtt ígében hallottuk, a másik szemében észrevenni a szálkát a magáéban, nem a gerendát. Ezt látjuk a világban, amikor bolhából elefántot csinálnak, ugyanakkor pedig irdatlan bűnöket nyugodtan lenyelnek. Drága testvérek, van-e esély a megmaradásra? Igen, van. Két dolgot mond az apostol, még ha rejtetten is, de benne van ebben a mai igében. Az egyik a szívbe írt általános törvény. Igen, drága testvér, a te szívedbe is, az enyémbe is, de még a pogányéba is, akárkiébe is be van írva a törvény. Erről szólt Pál apostol, nem kell magyaráznom. A másik pedig, amit Pál apostol így fogalmaz meg a római levél elején hitvallásként, az én evangéliumom. Nem egyszerűen az evangélium, nem valami hitvallás, valami hit, az én hitem, az én személyes hitem. Erről van szó. Erről szólt Péter keresztfiam is az előbb, és most erről fog majd szólni a Tiszaparti Palackposta utolsó fejezetében, a tizedikben, amit most befejezésül megnézünk, és majd utána már az úrvacsorára készülünk, tehát én akkor már lemegyek a szószékről. Fogadják a testvérek szeretettel ezt a részletet.